a belső ablakszárnyakat is becsukta. Aztán sietve vonta fel hidegtől és víztől kivörösödött két kezével a cipőjét. Nagyot halt talán? Kérdezte hangosabban Ida. A lány nem felelt. Szinte ijedten nyúlt a felső szoknyájáért és kabátkájáért. S hogy magára öltötte, csinos leánykának látszott. 17 éves lehetett, tiszta képű, oly telt arcú, hogy szinte tokás. Szeme mindig elnyílt, fekete, hideg szem, csak nem összeérő fekete szemöldök alatt. Ajka duzzadt, piros, mintha mindig paprikás ételt enne.
Bocsánat!
Szólalt meg akkor elmosolyodva. És a hangjában volt valami kellemetlen hangosság és vontatottság. Ide való maga? Kérdezte Ida. A leány figyelmesen nézett Ida arcára.
Ma jöttem,
nyögte. És összepakolta a törlőrongyokat meg az ablaktisztító port. Még a padlót is, mondta Ida. Törölje tisztára. A leány nem felelt. Kisietett a szobából. Helyette Anna lépett be. Mozdult, hogy kezet csókoljon Idának, de mégis abba hagyta, csak állt kipirosodott képpel. A padlót, mondta Ida. Ennek a leánynak is szóltam már, de bolond ez vagy siket? Siket, néma kisasszony. Ma fogadta a tekintetes úr a kisasszony mellé. Neki is Anna a neve. Hát azt mondta a gazdaszonyom, hogy Panninak nevezzük. Én mellém? Vagy Erzsi kisasszony mellé? Kisasszony mellé. Erzsi kisasszony nem tért többé vissza. Ma küldött el a holmiáért. Az imént vitt el az anyja a holmiát, még a szappanyját is, pedig már vékony kamaradék volt, mint egy öt koronás. Ida csak nézett. Déli harangszó kondult meg. Ida keresztet vetett magára, s imádságba kezdett. Negyed óra nem telt belé, az apja lépéseit hallotta a szalomban.
No, kedvesem, üdvözölte vidáman Péter úr. Hát hol szórakoztál ennyi ideig? Nini, csak nem vagytál beteg?
Csak múló.
Hát hol voltál, mit vettél, miket rendeltél?
Csak vagy három könyvet, felelte Ida, alig tekintve az apjára.
Csak három könyvet? Hát beteg vagy te, leány, hívatok orvost!
Nem, 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 már elmúlt.
Hát gyere, csókolj meg, aztán asztalhoz, ebédelünk!
Annál hidegebb csók nem érte soha Péter úr vasbajuszos ábrázatát. Az ebédlőben csak két teríték volt. Péter úr vidáman falogatott, és csevegett. Ida alig, hogy érintette az ételeket. Az apa azonban vidáman eddegélt tovább.
Az egyik ágyat elvitettem, láttad? Anyádé volt. A másik ágy gyerekkorodban is a tied. Abban is halhatsz meg majdan, ha akarod, remélem hosszú vénség után. Anyád igen szeretett, ha életben maradt volna, bizonyára nem engedett volna el maga mellől.
Idának elnedvesült a szeme. Kik jártak a házunkba? Kérdezte még mindig elszorult szívvel. Kik voltak az ő asszonybarátai?
Csak neveket mondhatok, de hát a nevek is csak szavak, nem ismered őket.
Éppen azért, hogy ismerjem.
Csak három barátja volt, egy orvosné, ki a keresztanyád is, még abban az évben elköltözött innen. Erdélybe vagy hova mentek? Aztán egy másik orvosné. Na, az már meghalt. Meg még egy asszony, a polgármesterünk első felesége. Az is a pokolban van azóta, és várja keresztanyádat a közös üstbe.
Ida csak nyitogatta a szemét. Gyűlölte őket, apukám? Az apa vállat vont.
Kisvárosi asszonyok egyetlen mulatsága, hogy egymást bújtogatják. A férj ellen.
De hát miféle családokkal ismerkedek én itt majd meg?
Ezt a klastromban kérdezted volna, nem kívánkoztál volna haza. Vannak itt úri családok, de én sose fordultam meg egyiknek se a szalonjában. Se azok én nálam. Már most hát hogy vigyelek el akármelyikhez, ha nekem magamnak is be kell egyidejűleg mutatkoznom?
Ida elrökönyödve bámult. Ő már előre kifestette magának, hogy hogyan ismerkedik össze a városabeli leányokkal, hogyan talál közöttük egy-két bizalmas barátot, hogyan trécselnek, tanácskoznak divatos ruhákon, bálokon, új színműveken, új dalokon, hogyan zongoráznak, táncolnak, sétálnak, persze a város első gavallérjainak a kíséretében. Azt apa látta a leány arcán, mire gondol. Őt magát is kedvetlenítette az ügy.
Különben se hozzád illők, legyintett megbetőn. Nincs az a műveltségük, ami neked. A társas életmerőben más itten, a rácok gyűlölik a magyart. Hogy miért? Azt a jó Isten se tudja, hiszen a horvátot is gyűlölik. Hát itt nincs társaságod, aki volna nem hozzád illő.
Ida elszomorodott. Az apa nagy étvágya lette a túrós metéltet. 5-6 böketet is gyűjtött egybe a villáján, s nyomta nagyra nyílt szájába. S amíg megint böködött, beszélt tovább.
Azért kell keresnünk valami szegény bárónét vagy grófnét, akivel te rendelkeznél. Néha utazgatnál is vele. Jó körökből való fiatal emberekkel ismertetne meg, s választanál közülük. Eddig nem találtam. Pedig hát volna, de az egyre másra gazdagodó zsidók szinte mind lefoglalják őket. A műveltség külsőségei tanulják tőlük még a férfiak is, hogy a társaságban ne beszéljenek pénzről, ne vakarják a szakállukat, ne forgassák a szemüket, ha vendéglőbe lépnek, és hogy tablotnál nem azért tesznek fehérkendőt a tányér mellé, hogy a vendég a maga zsebkendőjét kímélje bele.
De hát egyet se talált apukám.
3-at is találtam volna. Egy bárónét találtam Pesten, igazi német bárónét. Az akkor is részeg volt, mikor beszéltem vele. Egy másik bárónét Bécsből hoztam le. Az meg nem akart megválni a kutyájától. Az arcát meg úgy lisztezte, hogy ha legyezte magát, felhőkben szállt róla a liszt. Egy grófné is akadt volna, igazi, francia grófné. Oly művelt, hogy még akkor se veti keresztbe a lábát, ha tüskét vesz ki a talpából. És oly szegény, hogy csak egy inget, egy zsebkendőt, egy pár harisnyát ad mindig mosásba. De annak is van egy 14 éves leánya, és még rá 2 kisebb fia is. A fiúk most nevelőintézetben vannak. Már most képzeld el, hogy az a grófné a maga leányát is hordozza téged is. Ahányszor te ruhát rendelsz, vagy ékszert veszel,
ezt ne is fejtegessük.
No, ugye? És aztán a 2 kölyök, hol töltse másutt a vakációt, ha nem az anyja mellett? Szerettem volna pedig, mert mindjárt az első kérdése az volt, hogy hátas lovam hány van az istállóban.
Ida már nem is hallgatott a fejtegetésekre. Rossz érzéssel nézte, hogy az apja parasztosan fogja a kést, és csámcsogva eszik. Ida olyan formán érezte világát, mint aki hosszú sóvárgás után végre eljut Olaszországba, de decemberben. Olvasott, zongorázott, vagy csak ült és bámuldozott maga elé, mint a szárnya csüggett hattyú. Az apja napról napra bíztatta, hogy csak vásárolgasson, rendezkedjen a szobáiban gusztusa szerint, vegyen ruhákat, virágokat, könyveket, kottákat. De Ida jobbára csak könyveket vett, jó és rossz könyveket, csak épp a címük szerint válogatva, 3-asával, 4-esével. Szégyentől égő arccal olvasta némelyiket. Alig, hogy belekezdett, már oly utálattal fogta, mintha köpőláda volna a kezében. Dobta a tűzbe. Nem így képzelte ő a szerelmet, ahogy ezek a könyvek írják, hanem valami mennyeien tiszta, szent mámornak, amely a nőt a férfival örök egységbe forrasztja. Már hát úgy értve az örök szót, ahogy a nők és gyermekek érzik mindig öröknek a földi életet is. Az apa egyszer Nórát is említette, hogy Ida látogassa meg.
Ő meglátogatott téged, viszonoznod illik, hiszen igen művelt lány, és úgy énekel. Nem hiába, hogy madarak közt nőtt fel. Te zongoráznál, ő énekelne, milyen jól töltenétek az időt.
Nem, azt nem, döbbent el Ida.
Miért?
Csak, hát...
Műveltebbet nem találsz ebben a városban, a megyében se.
Nem, nem.
De ha én akarom.
Ez olyan nyers hangon volt mondva, amilyennel az apa a munkásaira dörgött. Ida elsápadt. Olyan forma érzés nehezítette el, amilyen érzés a vas csappantyúba szorult állaté lehet. A lélegzete is elnehezült. Már a nyelvén volt, hogy megmondja, miért idegenkedik Nórától. De a klastromban belenevelték, hogy rosszat mondani senkiről nem szabad, akkor se, ha igaz. Nem mozdult rá a nyelve. Az apa fölkelt, föltette a kalapját.
Délután 4 órakor meglátogatod,
s kiment. Ida úgy ült, mintha egy mázsa olmot dobtak volna rá. Bágyattan mozdult végre. A szeme a felső kabátját kereste. Olyan volt neki a ház, mintha kevés volna benne a levegő.